Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány továbbra is a határok védelmében látja a migráció problémájának megoldását, mondta Bokondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Közölte, a migráció 2024-ben is jelentős volt a három nagy európai útvonalon, az olaszon, a spanyolon és a balkánin. A magyar határvédelem idén 16 ezer határsértőt fogott el, és 131 embercsempész ellen indított eljárást. Magyarország mindent megtesz határainak védelme érdekében, hogy megelőzze azokat a negatív jelenségeket, amelyek Nyugat-Európában megfigyelhetők. Az EU azonban súlyos bírsággal próbálja rákényszeríteni Magyarországot migrációs politikájának megváltoztatására, illetve migránsok befogadására, mondta Bakondi György. 2025-től még alig észrevehető változást hoz az okosmérő áramfogyasztók életébe az idősoros elszámolás bevezetése. Azonnali könnyítésként jövőre megszabadulnak a mérőállás diktálásának terhétől, napi felhasználásuk alakulását pedig online felületen is nyomon követhetik majd. Hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A megkezdődött átállás hosszabb távon nagyban elősegítheti a hazai villamosenergia rendszer kiegyensúlyozott működését, a megfizethető szolgáltatások biztonságos fenntartását. Megnyitja az utat azelőtt, hogy a későbbiekben egyre több felhasználó csökkenthesse a hálózat terhelését és saját kiadásait is azzal, hogy a fogyasztását tudatosan a gyors ütemben terjedő időjárás függő megújulók termeléséhez időzíti. Fűzte hozzá a minisztérium, 2025 elejétől új típusú elszámolási módot alkalmaznak az okosmérővel rendelkező fogyasztóknál a villamosenergia szolgáltatásban. Az érintettek áramszámláit eddig havi diktálás vagy az előző évi fogyasztásból kiinduló becslés alapján állították ki, majd a soron következő éves leolvasás után a valóban elfogyasztott mennyiség alapján készült el az elszámoló számla. A változtatás rövid távú célja, hogy a korszerű eszközökkel pontosan nyomon követett, tényleges fogyasztás alapján történjen az elszámolás. Ingyenessé válik január 1-től a kerékpár és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV csoport járatain. Mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország vagy Pest vármegye bérlettel, Budapest bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek, közölte a MÁV a távirat irodával. A közlemény szerint a megfelelő bérlettel rendelkező utasok egy kerékpárt vagy egy kutyát vihetnek a járatokon egy időben, ha több kerékpárral vagy kutyával utaznának, úgy azokra a megszokott menetjegyeket továbbra is meg kell vásárolni. Fontosnak nevezték, hogy a megszokott utazási szabályok nem változnak. Azokat továbbra is fenntartják, hogy utasaiknak ne okozzon kellemetlenséget egy-egy helytelenül szállított bicikli vagy kutya. Közölték azt is, hogy Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár vagy kutyajegyeket, azonban a tavaszi tarifareform óta a legtöbb utas számára kedvezőbbé, egyszerűbbé és kényelmesebbé vált a jegyváltás. 2024 márciusától ugyanis a viszonylati kerékpár, illetve kutyajegy 500 forintba kerül, tették hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 5522-en léptek be Magyarországra hétfőn. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3010-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 41 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészetet, Régészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Döntően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A Dunántúlon néhol lesznek naposabb vidékek. Szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet -2 és +1 fok között alakul, de a naposabb részeken 4-5 fok is lehet, illetve a hegyekben ennél is enyhébb idő valószínű. Késő este -4 és 0 fok várható. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, a borult részeken 2 fok alatt várható. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a négy pápai bazilika egyikének a terén, a Santa Maria Maggiore-nál, Terdik Sebestyén lesz a segítségünkre, hogy kicsit a szent évbe bevezetődjünk, és végiglátogassuk a szép templomokat, legalábbis azok közül néhányat. Sebestyéről még azt szeretném elmondani, hogy a két magyar zarándokháznak a vezetője, a Szent István háznak és a Redemptoris Mater háznak. Kedves Sebestyén, te szoktál idegen vezetni is Rómában, gondolom az egyik leglátogatottabb, legkedveltebb helye Rómának épp ez a templom.
Hát ezt így nem tudom megmondani, de a négy bazilika közül biztos, hogy az egyetlen Mária temploma Rómának. A Róma azt hiszem 51 Mária temploma közül viszont talán a legnagyobb és a legfontosabb. Ez mindenképpen elmondható róla.
És hát a legrégibb Mária templom talán, vagy a Trastevere-i a legrégebbi?
Hát mind a kettőnek az alapítás azért a legendák ködébe vész. A Trastevereék szerint az övék a legrégebbi, ha igaz a legendának az a része, hogy ezt a 3. század végén már engedi ezt a császár, még a keresztény üldözések idején, hogy egy bordélyház helyett inkább egy keresztény templom álljon ott, akkor az igaz. Ennek a templomnak a 4. századra nyúlnak vissza a legendás gyökerei, egészen pontosan a 4. század közepére.
Havi vagy Havas boldogasszonynak hívják, azt hiszem, a templom titulust.
Így van, és ugye az idősebb generációk a katolikus hagyományból még ismerhetik azt az augusztus 5-i ünnepet, ami ennek a bazilikának a fölszentelésének állított emléket. Azt hiszem ez a zsinat után egy kicsit háttérbe szorult ennek a megünneplése, de a liturgikus naptárban még benne van. Ugyanis a legendák szerint a 4. század közepén egy pápa, Liberius pápa és egy római patrícius, Johannes vagy János patrícius, ugyanazt az álmot látta. Szűz Mária megjelent nekik álmukban, és azt mondták, ahol holnap reggel havat találsz, építs számomra egy templomot.
És nyár volt.
Ez volt augusztus 5-én hajnalban, amikor kijöttek ez a pápa és ez a gazdag patrícius, akkor ezen a dombon, a hét domb közül az egyiken, az Esquilinus domb tetején havat találtak. És ennek a tiszteletére építettek ide egy kisebb Mária templomot, és ezért hívjuk ezt a templomot, mint a mai napig Havas Boldogasszony templomának.
Két húga van Magyarországon, amit jól ismerek, a Szegedi Alsóvárosi Ferences templom, ott mindig van havi boldogasszony búcsú, és Pécsett a tetje tövében van egy nagyon szép templom, zarándok helye a baranyai híveknek. Mielőtt bemennénk a bazilikába, egy gyönyörű, szép oszlopon ott áll a szűzanya, ezen a téren nagyon forgalmas a tér, de egy nagyon kedves tere Rómának.
Hát igen, ez a 17. század elejétől fogva állít ez a hatalmas egy korintoszi oszlop, ami egyébként a Maxentius bazilikából származik, tehát egy 4. századi római bírósági épületnek a maradványa, amit a 17. században ide cipeltek és ráállították a Szűz Mária szobrát, hiszen ez volt a Rómának mindenképpen mind a mai napig ez a legfontosabb Mária temploma.
Több útforgalmas út fut itt össze. Az egyik, amely a bazilikával szinte szemben van, a Merulána, amely a lateráni bazilikát és a Mária Maggiore-t köti össze, ugye?
Így van, így van. Ez a nagy körmeneti útja is Rómának, tehát az azt jelenti, hogy ha a pápák jó egészségnek örvendeznek, akkor ezen az úton tartják például az úrnapi körmenetet is. Tehát a Lateráni Bazilika és a Santa Maria Maggiore között, hiszen mind a kettő két híres pápai bazilikája Rómának.
Én egyszer láttam, itt voltam, amikor második János Pál pápa végig térdelte egy nem teherautóplató, nem tudom ki, hogy kell mondani, egy járművön tette meg az utat, amely lépésbe haladt, mint Magyarországon a pápa látogatás táján, amikor ment a bazilikától az oltári szentség a Hősök terére, tehát nagyon szép az út. És ezen az úton van, hogyha a Mária Maggiore-tól nézzünk a Laterán fele, az Antoniánum, a ferenceseknek van, az egyeteme,
van.
Ugye?
Így van, egy kicsit közelebb a lateráni területhez, de ott van a ferenceseknek az egyeteme, így van.
És a másik utcában pedig a Russikum van.
Így van, velünk, hát így balra, hogy mögöttünk van a bazilikának a homlokzat, akkor balra nézve az a sárga épület, az a keleti intézet, tehát a pápai keleti intézet, ahol ugye a jezsuiták által vezetett teológiai fakultás van, amelyeknek az a hivatása, hogy ugye a keleti egyházaknak a tudományait, műveik.
Magyar görög katolikus leendő papok is ott tanulnak sokan.
Egy részük, talán a leghíresebb közülük az Romzsa Tódor, a boldogávatott Romzsa Tódor, aki szintén a keleti intézetbe járt, és mögötte az a kisebb templom, és a rózsaszín épület, az pedig ugye a Russikum, amit ugye hát a szovjet rendszer beálltával a pápák azért alapítottak, és azért bízták a jezsuitákra, hogy kiképezzenek egy olyan keleti, tehát a bizánci ritusban fölnőtt papságot, amelyek azonnal a kommunizmus nagy fenyegetettségében az orosz egyház segítségére tud sietni. Hát mivel ők katolikusok voltak, ennek ellenére igyekeztek azt is, hát hogy mondjam, magukéval tenni, hogy ez nem igazán térítő szándék volt, tehát nem ahogy az orosz területeket akarták elhapolni az ortodoxoktól, hanem tényleg volt egy ilyen nagyon pozitív gondolat benne, hogy ha ott megölik a papokat, mert úgy indult ugye illetve a Lenin és később a Sztálin rendszer is, hogy úgy megsemmisítsék az orosz ortodox egyházat, hogy legyen egy papság, amely képes átvenni ennek a helyét. Szomorú történet, mert mindegyiket, mihely Oroszország területére léptek titkos jezsuitaként, azonnal letartóztatták, hiszen akkor még szegények nem tudták, hogy már akkor a KGB-nek, illetve a szovjet titkosszolgálatnak beépített emberei
voltak. Igen, hát bizonyos értelemben egy kémközpont volt ez az épület az orosz idők alatt.
Ez kevésbé. Nem. A Vatikánban magában voltak beépített emberek, akik ugye lebuktatták szegényeket, mire odaértek az orosz határa. Igen.
És még egy utcát látok, aminek a végén a Terminit látom, tehát így a Termini van. A szomszédságban van.
Így van, ott a főpályaudvarnak az épülete látható, ami ugye, hát Szent Évhez közeledünk, kevesen tudják, de azt is 1950-re építették újjá az akkori Szent Évre. Tehát akkor fejezték be a pályaudvart is, igen. Azok a hatalmas ívei egyébként a római vízvezetékeknek a formáját próbálják megeleveníteni, hiszen annak a vonalán hátul van a Porta Maggiore, ahol három ókori vízvezeték lép a város területére, és az egy ilyen csomópont is volt, ahol a vízvezetékek keresztéztek egymást, és ennek állít emléket a Terminek ez a nagy furcsa íves homlokzata.
Igen, hát,
amit ott látunk, ez tényleg szó szerint egy római vízvezetéknek.
Még a Kolosseumra is hasonlít, csak nem köralaplázú.
Igen, de ez kifejezetten a római víz, az akvaduktoknak a világára.
De térjünk vissza a Mária Maggiore-hoz. Minden pápai bazilikának régebben volt egy katolikus birodalom patronusa, és azt hiszem ez a spanyoloké volt, így jól
van.
Mondom?
Hát valójában még mindig, mert a spanyoloknak még mindig van királya, tehát hogy ez még mindig a spanyoloknak a hát hogy mondjam, a spanyol királynak a védnöksége alatt áll, tudtommal, de azért nem akarok nagyon merész kijelentéseket tenni, mert ezekben a berkekben én sem vagyok annyira járatos, tudtommal a spanyol király még mindig tiszteletbeli kanonokkal a templomnak.
Ahogy a Lateráni Bazilikának a francia királyok nyomdokán elméletileg a francia köztársasági elnökök.
Igen, és ugyanúgy, mint a Szent Pálnak, pedig az angol királyi család a védnöke.
Építészetileg itt szólnál, mert aztán körbesétáljuk a bazilikát, vagy menjünk be?
Hát előbb a homlokzatár is értemes egy pillantást vetni, annak ellenére egy 18. századi homlokzatról van szó.
Gyönyörű barokk játékos igen. Alkotás.
Igen, a főjáték az innen most így a homlokzat tövéből nem is annyira látszik, egy kicsit a tér közepére kell lépni.
Menjünk hátrébb egy kicsit, amennyire tudunk itt, mert igen. Már átjöttünk a biztonsági örökön, tehát már be vagyunk kerítve.
Igen, hogy egy picit hátrább lép az ember, és akkor megnézi az ívek, tehát a szabad ívek mögötti régi homlokzatot, akkor világosan látszik, hogy egy 13. századi díszes mozaik látható a bazilikának az ókori homlokzatán, ahol Krisztus, mint a mennyek uralkodóját láthatjuk megjelenítve. Ezt a homlokzatot egy kicsit védendő, illetve hát a bazilikát megerősítendő, Ferdinando Fuga tervei alapján 18. században építették meg ezt a kicsit tényleg nem csak játékos, hanem könnyed áll homlokzatot is, hiszen mögötte egy hatalmas nagy erkély van, ami ugye a pápai áldásoknak a szintere is lehetne, ha pápák rendszeresen használnák ezt a templomot, mint pápai bazilikát. Valamikor használtak egyébként a karácsonyi liturgiát, végezték itt. A középkorban, illetve a barokk korban ez volt hivatalosan az évféli szertartásnak, a karácsonyi misének a helyszíne.
Már hát igen, mert azt hiszem a jászol erekét itt törzik.
Pontosan. Ez a templom, mint említettük, ugye Havasboldogasszony, de azért mégis van ezt az alapító csodát mind a mai napig ugye megünneplik itt Rómában. Augusztus 5-én van itt egy ilyen, hát egy ilyen fehér rózsa eső, amivel imitálják a hóhullást. De valójában a jelenlegi templom egy 5. századi háromhajós bazilik, aminek gyönyörű szép fehér márvány jón oszlopfővel ellátott oszlopai vannak, 36 darab, és ez a gyönyörű szép tehát ez az oszlop csarnok, amely majd fogad bennünket, ha belépünk a bazilikában, valójában a 431-ben megtartott efezusi zsinatnak állít emléket, mert az új bazilika, a jelenlegi Santa Maria Maggiore valójában az efezusi zsinatnak a dogmáját akarta Rómában is, hát hogy mondjam, propagálni. Nem azt mondom, hogy propaganda szempontból építették meg, de azt ünnepelték meg, hogy az efezusi zsinaton Máriának az üdvösségben betöltött szerepét tisztázták az egyházatják. Egy görög fogalommal Theotokosznak nevezték Szűz Máriát, ami annyit jelent, hogy Isten szülő, szó szerint. Tehát Isten szülő Szűz Máriának hívjuk azóta ugye Máriát, Krisztusnak az anyját, aki ugye a földi testében Istennek látható testet adott, tehát az ő segítségével tudott látható formában belépni az Isten az emberi történelembe. Emiatt valójában ez a templom a karácsony temploma, tehát a megtestesülésnek a temploma, tehát ebből érthető is a jelentősége, és így nagyon hamar, már a 7. századtól megjelenik az a hagyomány, hogy a régi 5. századi bazilika mellett állt egy pici kis kápolnácska, amelyekben őrizték a Betlehemből idehozott fa erekéket, amelyek Jézus Krisztus jászlából származnak. Ezeket az erekéket mind a mai napig a főoltár alatt őrzik a mostani bazilikában, tehát ott van egy pici kis kápolna, ahol lépcsőkön le lehet menni, és egy gyönyörű szép kristály és ezüst, aranyozott ezüst ereketartóban őrzik ezeket a fadarabokat. Ezekről mindig mosolyognak az zarándokok is, meg a nem zarándokok is, hogy hát hogy lehetséges, hiszen Krisztusnak lehet, hogy bölcsője sem volt, nem is biztos, hogy jászóba fektették. Minden esetre nagyon érdekes, hogy már Origenész a 3. században, és aztán később az egyházatják a 4. században idézik azt, hogy Betlehemben nem csak a sírhelyet gondozták, hanem ott volt egy jászoly erekje is.
Nagyon-nagyon szép. Közben ezen volt, említetted, hogy a pápák régen itt tartották a karácsonyi szertartást, meg más pápai szertartásoknak is helyszíne volt, most már kevésbé, de Ferenc pápával egy új kapcsolat született, mert minden külföldi útja előtt itt kezdi, és itt imádkozik egy kép előtt.
Így van, ebben a hatalmas nagy bazilikában őrzik Rómának a kegyképét. Hát több is lenne egyébként csodatévő képe Rómának, de a legfontosabb talán tényleg itt van. Ez a a késő ókornak és a koraközépkornak a körmeneti képe, amit itt őriznek a Mária kápolnában, a főoltár melletti bal első kápolnában. Ez egy 17. századi barokk kápolna ugyan, de abban őrzik azt a bizánci ikont, ami jelenlegi formájában valószínűleg egy 11. századi ikon, de lehetséges, hogy sokkal korábbi ikonnak az átfestett változata. Ezt a rómaiak úgy hívják, hogy Salus Populi Romani, a római nép üdvessége. Hát a középkorban ezzel tartottak körmeneteket pápák jelenlétében és járványok idején, pestis járvány idején, főleg a leghíresebb a 6. századi pestis járvány kötik ennek a csodájához. ugyanis úgy tartották, hogy ennek az ikonnak a közbenjárására menekült meg Róma sok megpróbáltatástól, járványoktól, illetve háborús veszélyektől.
Igen.
Ezért hívják a római nép üdvösségének ezt a kegyképet. A Szentatya, amikor a jelenlegi Szentatya, tehát Ferenc pápa, mielőtt útnak indul, mindig meglátogatja ezt az ikont, mindig hoz egy csokor virágot, és ott imádkozik, és amikor visszajön egy-egy apostoli útjáról, akkor az első útja mindig ide vezet a bazilikába, és akkor magánemberként, amennyire egy pápa magánember is tud lenni, bevonul a bazilikába, és akkor imádkozik. Ezelőtt az ikon előtt. Emiatt, a kötődése miatt, ő ezt most már világosan el is határozta, tudtommal meg is jelent erről az írásos nyom is.
Hogy itt hogy akar nyugodni majd, hogyha eljön az ideje.
Ide kéri a temetését is. Abba a kápolnába, ahol ezt az ikont őrzik.
Miatt bemennék, még azt kezdem, hát egy hatalmas épületek veszik körül jobb. Tehát a templomot körbeépítették, tulajdonképpen hát, irodák vannak benne, hát vagy kolostor van benne.
Nem. Tehát ugye mint minden nagy székesegyháznak, ugye a római nagy bazilikáknak is vannak káptalan testületei, tehát ez a kanonoki lakások, amik ott vannak, legalábbis annak indultak, igen, hogy most mi van benne. Azt hiszem van egy részében most már egy múzeum van a bal oldalán, amit inkább, tehát azt mondom már, múzeum van mindenképpen a bazilikában, azt hiszem, hogy a bal oldalát azt a múzeumnak teljesen átengedték, hogy mennyien lennének itt még hivatásban kanonok, azt nem tudom megmondani, de van ebben az épületben, én azt hiszem, hogy a Meló Lajos atya, Domonkos szerzetes, aki Szlovákiából származó magyar Domonkos szerzetes, szerintem ő is itt lakik valahogy.
Gyóntatója, ugye?
Ő a magyar gyóntatója ennek a bazilikának, így van.
És valamikor az vagy a csertőkanonok, valamelyik magyar, nagy magyar a magyar emigrációban itt lakott, és kanonokja volt a Mária Maggiore templomnak. Előtérben valamelyik spanyol király is itt lesz majd, nem?
Igen, az Fülöp IV. Fülöpnek a szobra. Hát, mint a bazilika, hát, hogy mondjam, jótevője, vagy patrónusa, neki is van itt kiállítva egy szobra, így van. Az a jobb oldali szobra az övé. De talán az előtérben a legfontosabb az, hogy balra található ennek a bazilikának a szent kapuja, mert minden pápai bazilikának, tehát a Szent Péter bazilikának, a lateráni Szent János bazilikának, a falakon kívüli Szent Pál bazilikának és a Santa Maria Maggiore-nak is van szent kapuja. Itt látható balra ez a modern bronzkapu, amit II. János Pál pápa készítetett a 2000-es szent évre. Ez most még ugye be van zárva, és hátulról be is van falazva. ezt meg fogják bontani karácsony után, és akkor a Szent Év alatt ezen a kapun keresztül lehet majd belépni a bazilikába, imádkozva, bűnbánatot tartva.
A Szent Péter Bazilika szent kapuja 24-én nyílik.
Igen.
És a többi bazilikák talán később el lesz osztva a következő
így
napokban,
van,
ugye?
Van. Hát úgy szokott lenni, hogy a karácsonyi ünnepkor során, szerintem, ha nem akarok most tévedni, mert ezt majd hirtelen nem néztem meg, de úgy emlékszem, hogy 26-án nyitják meg ezt, és 29-én talán a Lateránit, és január 6-ára szokták megnyitni a Szent Pálnak a Szent Kapuját, ami furcsaság, vagy újdonság, hogy ebben az évben azt nem a pápa fogja megnyitni, hanem a bazilikának a főpapja.
Egyébként mindegyik, igen, de mindegyik bazilikának bíboros főpapja van.
Hát igen, igen, igen.
Hagyomány.
Igen, 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 így van. Így
és
van.
Az érdekessége még a mostani Szent Évnek, hogy a világ székes egyházaiban Rómán kívül meg kegyhelyeim nem lesznek szent kapuk. Tehát csak Rómában lesz szent kapu. Ezt bejelentették a Bártogai Szent Kulti kegyhelyi igazgatóval csináltam interjút, akik kaptak leillatot, mert nekik is volt az irgalmasság évében szent kapujuk.
Bevallom őszintén, ezt nem követtem, azt tudom, hogy Rómában lesz még egy nagyon rendkívüli szent kapu. A Rebibbia börtönben a pápa kérésére nyitnak egy bűnbánati kaput, hogy a foglyok, akik ugye valamilyen büntetésüket, vagy méltó, vagy méltatlan büntetésüket töltik, azoknak is legyen lehetősége bűnbánatot tartani. Szimbolikusan így a bezárt embereknek, a foglyoknak is üzen a pápa, hogy nekik is létezik egy kegyelem kapu, ami nyitva áll előttük is a megtérésnek, vagy a bűnbánatnak az ajtaja.
Tehát ez a szent kapu, egy bronz kapu, gondolom, ez 2000-re készült el.
Igen, igen, a harmadik
nagy jubileum.
Így van.
Szép Krisztus és az bizony a látható egy-egy ajtószárnyon.
Igen.
És fölötte második János pápának
igen.
címere.
Igen.
Megszólaltak a Mária Maggiore Bazilika harangjai. Erdik Sebestyénnel a Mária Maggiore Bazilika előtti téren beszélgettünk jövő héten ugyanebben az időpontban a bazilika belsejét fogjuk közelebbről megismerni. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szentréné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Jézus születéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórám, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten a földre küldte az ő egyszülött fiát. Karácsony van, mindannyian talán ezt az ünnepet várjuk legjobban az év során. Ez az, ami az örömmel és szeretettel tölti el a lelkünket, és ez az, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretünk átélni, megélni, és amire mindig egész évben vágyunk. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy Krisztus görög monogramját láttátok-e már valahol, illetve hogyha láttátok, akkor hol találkoztatok Krisztus görög monogramjával, ezzel a PX jellel?
Hittanórán is szoktunk róla beszélni, valamint az iskolában a lépcsőfordulóba is el van helyezve.
Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy milyen vallásúak vagyunk, mit válaszolunk erre?
Hogy keresztények vagyunk.
A magyar szó kapcsán egyesek nagyon gyakran a keresztre gondolnak, s hogy biztosan azért hívnak minket így, mert a kereszt a legfontosabb jelképünk. Ez azonban nem így van. A keresztény kifejezés honnan ered, Barna? Segíts nekünk megkeresni ennek a szónak az eredetét.
A görög Krisztiánus szóból ered, melynek a jelentése krisztusi vagy Krisztushoz tartozó.
Mikor használták ezt a tanítványok először?
Először Antiókiában nevezték így a tanítványokat.
Ha így áll a helyzet, akkor érdemes elgondolkodnunk rögtön azon, hogy kicsoda Jézus. Ki az, akiről a nevünket kaptuk? Ti mit válaszolnátok erre a kérdésre? Kicsoda Krisztus neked, Barna, akiről mi a nevünket kaptuk, hogy keresztények vagyunk?
Ő ugye a megváltunk és a reményünk. Várjuk ugye az eljövetelét, és ezért ugye a reményünk.
Én nagyon-nagyon szeretem Krisztusra mondani azt, hogy ő a csodálatos tanácsadó, az erős Isten, a béke fejedelme. Ő az, aki az én életemnek a támasza, az én menedékem, az, akiben megbízom, akit szeretek, és aki végtelenül szeret engem, akire számíthatok. Tehát, hogy nagyon érdekes dolog ez, amit most ilyen teljesen hétköznapi módon feltettünk, de mégis, hogyha jobban belegondolsz, akkor nagyon-nagyon mély tartalommal lehet megtölteni ezt, és egy igazi hitvallás lesz belőle, hogy ki számodra Krisztus, és miért érzed azt, hogy te őhozzá tartozol. Az előző leckében is láttuk már, hogy milyen régóta várakozott a választott nép a megígért messiásra. Amikor Isten megtestesült emberré lett Mária méhében, akkor lépett be a világba e várva várt szabadító. Azt gondolnánk, hogy ennyi készület után nagy örömmel fogadták az érkező gyermeket. Sajnos azonban ez nem így történt. Miért?
Ebben az időben Józsefnek és jegyesének el kellett hagyniuk az otthonukat, Názáretet, hogy Betlehembe, Dávid városába menjenek. József családja innen származott, hiszen Dávid király leszármazottai voltak, és az összeírás miatt itt kellett megjelenniük a hatóságok előtt. Valószínűleg sok ember kelhetett útra, mert a kisváros fogadójában nem találtak helyet. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Viki, mi jut eszünkbe a pójáról és a jászolról?
A pólya és a jászol a kisdednek az ismertető jegye lett, és a pásztorok ennek alapján tudták, hogy ő a messiás.
Gondoljunk bele, hogy milyen furcsa lenne, ha egy újszülöttet az állatok etetőjébe, táljába fektetnénk. Biztos, hogy erre mindenki odafigyelne. Mit akart ezzel üzenni nekünk az Isten? Miért tette az újszülött királyt, a messiást, az édesanyja egy jászolba?
Isten nem hatalommal, erővel, gazdagsággal érkezik. Szegényként, kiszolgáltatottként gyöngén lépett az emberek világába.
Nem hadvezér, nem zsarnok, nem erőszakkal győz, hanem mi a titka Krisztusnak a születésének, Viki?
Az, hogy ő szelíd és békét ajándékoz, és szereti az embereket, és gyöngéden és alázatosan akar egyre közelebb kerülni hozzánk.
Minden ember nevének van jelentése, olyan, mint egy rejtett üzenet. Vajon te tudod-e, hogy mit jelent a te neved? Barnabás?
Az enyém azt jelenti, hogy vigasztalás fia.
Az enyém azt jelenti, hogy győzelem.
Az én nevem jelentése a csodálatra méltó.
Hogy érzed, hogy illik-e hozzád az egyéniségedhez az a név, amit választottak neked?
Én úgy érzem, hogy illik hozzám ez a név, amit a szüleimtől kaptam, hiszen én próbálok mindenkivel mindig empatikus lenni, és ha valaki szomorú, megvigasztalni.
Amikor megszületett a gyermek, József és Mária, nem gondolkodott sokat, hogy milyen nevet adjanak neki. A körülmetéléskor a zsidó névadás szertartása keretében a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még az édesanyja méhében megfogamzott volna, írja Lukács evangélista. Hogy miért ezt a nevet választotta az angyal, és mi a jelentése, abban segíts nekünk, Viki, kérlek.
A héber név Jesua azt jelenti, Isten megment, Isten megszabadít.
Mire utal mindez?
Józsefnek egykor azt mondta álmában az angyal, Mária fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg a népet a bűnöktől.
Vagyis Jézus az, aki azért jött, hogy benne, általa, Isten megszabadítson minket a bűntől. Ő az emberiség megváltója, szabadítója. Ő teljesíti be a messiásra, az Isten felkentjére, a Krisztusra vonatkozó ószövetségi ígéreteket. Ő az üdvözítő, aki új, szabad, boldog és teljes életet ajándékoz az embereknek.
Szent nevét, igen, áldja minden nép. Minden nyelvet vallja, hogy ő, minden nyelvet vallja, hogy ő.
Józsefet és Máriát először a pásztorok keresték fel, akik az angyalok hívására indultak útnak. Látni szerették volna az újszülött gyermeket. Egyszerű nomád életet élő emberek voltak, nem értettek a tudományokhoz. A városban először sokszor megvetették, lenézték őket, hiszen folyton vándoroltak, koszosak, furcsák voltak. Istennek azonban minden ember fontos. Azok is, akik a városon kívül élnek, akiket a többi ember nem becsül sokra. Ők az elsők, akik megérezhetik, Isten nagyon szereti őket. Az ő szemében senki sem jelentéktelen, elveszett. Felnőttként Jézus többször a pásztorhoz hasonlította magát, mert bár az emberek nem tartották őket sokra, ők az életüket kockáztatták a bárányokért. Mindennapi munkájukban gondoskodó, bátor lelkű embereknek bizonyultak. Nézzük meg, hogy keletről kik érkeztek, hogy hódoljanak a kis Jézus előtt.
Az ősi keleten éltek azok a bölcsek, akik éjszakánként a csillagos eget vizsgálták. Annak változásaiból olvasták ki az üzenetet, hogy megszületett a zsidók új királya. Talán istököst láttak, vagy csillagok együttállására lettek figyelmesek? Ezt nem tudjuk, de útra keltek. Sok kitérő után jutottak el Betlehembe. A bölcsek a világ távoli vidékein élő nem zsidó népeket képviselték. Látogatásuk azt jelentette, hogy a kis Jézus nem csak az ószövetségi választott népnek, hanem a világ minden nemzetének megváltója lesz.
Milyen ajándékokat vittek a kis Jézusnak?
A kisdednek hozott ajándékaik is beszédesek voltak. Az arany azt jelenti, hogy a gyermek királynak született. A tömjén arra utal, hogy felismerték benne az Isten fiát, hiszen a templomi oltárokon áldoztak tömjént. A mirha egy különös keleti fűszer, amit az elhunytak testének bebalzsamozásához használtak, jelképesen azt fejezte ki, hogy Jézus a halála révén vált az emberiség megszabadítójává.
József és Mária az első látogatásuk után menekülni kényszerült. A zsidók királya ugyanis a rómaiak által kinevezett Heródes meg akarta öletni a gyermeket, hiszen féltette tőle a hatalmát. Ezért minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket megöletett Betlehem környékén. A szent család ekkor Egyiptomba menekült, csak akkor tértek haza Názáretbe, amikor már biztonságban élhettek. Jézus gyermekkorából egyetlen epizódot ismerünk. 12 éves volt, amikor szüleivel zarándoklaton járt Jeruzsálembe, és hazaindulásakor elveszett. Hogyan történt ez az esemény?
Az aggódó József és Mária végül a templomban találta meg őt. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mint csodálkoztak okosságán és feleletein. Szülei megörültek, hogy előkerült, de azért egy kicsit megdorgálták. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme atyád és én szomorúan kerestünk, mondta Mária. Jézus ezután hazatért velük Názáretbe, és engedelmes fiúk volt. Ahogy teltek az évek, Jézus gyarapodott bölcsességében, korban s kedvességben, Isten és az emberek előtt.
Biztosan előfordult már veletek is, hogy valahol esetleg elvesztél, nem találtad a szüleidet, vagy egy pillanatra nem tudtad, hogy hol vagy. Volt már ilyen esetleg?
Egyszer voltunk egy bevásárló központba, és anyáik elküldtek, már nem is tudom valamiért, valami gyümölcsért, ha jól emlékszem, és én ott voltam. Ők meg addig elkezdtek menni a pénztár felé, és mire körülnéztem, nem tudtam, hogy pontosan merre van a pénztár, és egy ilyen 20 percig kerestük egymást, hogy merre vagyunk amúgy.
És mit éreztél, Melani, után, amikor megtaláltátok egymást?
Hát miközben kerestem, nagyon feszült voltam, de amikor megtaláltam, akkor egy olyan érzés volt, mintha egy kő esett volna le a szívemről, mert megkönnyebbültem.
Viki, beszéljük meg azt a haditervet, hogy mit csináljunk, vagy milyen tanácsot tudsz te adni nekünk, hogyha elveszünk, akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. mit csináljak akkor, hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, vagy nem tudom, hogy mit tehetek, mert mondjuk nincs nálam telefon, nem találom a kocsi kulcsot, stb. Ilyen elveszettnek tűnő és reménytelennek tűnő helyzetben mihez kezdjünk? Te mit tudnál mondani?
Elsősorban meg kell nyugodnunk, nem szabad idegeskednünk, vagy nagyon megijednünk, mert igaz, hogy ez nem könnyű, de viszont, hogyha ezeket elkezdjük, akkor egyre rosszabb lesz a helyzet. Ilyenkor általában azt tanácsolnám, hogy meg kell nyugodni, venni kell egy mély levegőt, és el kell gondolkozni azon, hogy mi lehet a legkézenfekvőbb megoldás abban az adott helyzetben.
Képzeljétek el, ugye, hogy Jézus ezen az alkalommal, amikor ugye a szülei keresték őt, mert hogy ő veszett el ebből az evangéliumi szakaszban, ugye azt ismertük meg, akkor ő a mennyei atya dolgaival foglalkozott, és azt mondta a szüleinek, hogy ő az Istenről tanította a rabbikat, arról beszélgetett a papokkal. Te, ha lehetőséged lenne egy pappal, egy szerzetessel beszélgetni Istennel kapcsolatba, akkor mit kérdeznél tőle?
Én szerintem azt kérdezném meg, hogy ők mikor jöttek rá, mikor érezték a hivatatást, hogy Isten szolgálják, mert engem az nagyon érdekel.
Mit kérdeznél meg magától Istentől? Milyen tulajdonságára, gondolatára, ötletére vagy kíváncsi?
Engem igazából a legjobban az érdekelne, hogy Istent milyen gondolat vezérelte akkor, amikor megteremtette a Földet, hogy mit szeretett volna a legjobban.
Isten gyönge gyermekként született erre a világra, szeretetből lett emberré. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és odaadja az életét. Jézus számára nem volt hely a szálláson. Hányszor így van ez azóta is, hogy Isten számára nincs hely, vagy kevés hely van a munkahelyen, a tévéadásokban, a politikában, az életünkben, pedig ahová őt befogadják, oda békét, áldást és üdvösséget hoz. Engedjük be a mindenható Isten egyszülött fiát az életünkbe, hívjuk be őt, és adjuk át neki az egész életünket, és ne felejtsük el azt, hogy a betlehemi gyermeket csak a hódolattal ismerhetjük meg, úgy, ha belenézünk az ő szemébe, ha meglátjuk az újszülött gyermekben a felragyogó Krisztus arcát. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dallam, van egy hely, ahol miért éppen egy dallam. Van egy hely, ahol felélet ma remegő ajkam. Egy hely, olyan Isten forma, az arcot nem látomás. Van egy hely, ahol te vagy és senki más. Oh-ho!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.